okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Európai Uniós szinten 2025-ben a 16 és 74 év közötti lakosság 60%-a rendelkezett alapvető digitális készségekkel. Ezzel szemben ez az arány Romániában mindössze 31,8% volt. Továbbá a mesterséges intelligencia terén is komoly lemaradásban vagyunk, Európai Uniós szinten sereghajtók vagyunk, ami az AI fiatalok körében való használatát illeti. A sor elején pedig Görögország és Észtország áll. A digitalizáció, illetve a mesterséges intelligencia nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok hogyan fognak tudni elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Szakemberek vallanak arról, hogy a mesterséges intelligencia azok munkáját fogja elvenni, akik nem tudják használni a technológia nyújtotta lehetőségeket. Felszerelések vannak az iskolákban, sőt a legtöbb fiatal kezében is, ennek ellenére a statisztikák szerint mégis sereghajtók vagyunk. Mi szabhat gátat a fejlődésnek? Szükség lenne valamilyen beavatkozásra? És ha igen, honnan és hogyan kellene ezt kezdeni? Témánk: oktatáspolitika a digitalizáció körében. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Szabó Ödön parlamenti képviselő, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és bekapcsolódott a digitális világba. Képviselő úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok Önnek és a kedves hallgatóknak!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy az utóbbi években sokszor sok helyről lehetett azt hallani, hogy különféle digitális eszközök érkeznek az iskolákba. Hogy áll Románia ilyen szinten, mennyire valósult meg a tanintézmények digitalizációja?
A legtöbb iskola jelen pillanatban rendelkezik elég komoly információs társadalmi eszközberendezéssel, és pedig annak köszönhetően, hogy akár a helyreállítási alapból rendelkező források, akár más európai uniós források, amellyel az oktatási hálózat fejlesztését lehetett elvégezni, ott nagyon komoly szerepe volt azoknak a pályázatoknak, amelyek pontosan az informatikai rendszerek bővítését, kialakítását, okostábláktól elkezdve informatikai laborokig, ha úgy tetszik, a pandémia időszakában volt egy külön program, ami például a tableteket vásárolt azért, hogy olyan gyerekek is oktatási keretekhez jussanak, akiknek a családi hátterük nem tette lehetővé, hogy ilyen eszközeik legyenek otthon. Tehát, hogy az elmúlt években akár, hogy úgy mondjam, a pandémia nyomására, akár Európai Uniós forrásoknak köszönhetően ez az eszköztér ez nagyon-nagyon-nagyon komolyan kibővült, és most már azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban talán sokkal jobban állunk, mint akár 5 évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt. Ezek az eszközök ott vannak az iskolában.
Említette itt a bővülést, ott vannak az eszközök a tanintézményekben, de mennyire vannak kihasználva meglátása a rendelkezésre álló információk alapján, hiszen azzal nem érünk önmagában sokat, hogy ott vannak az eszközök, de csak porfogó gyanánt, hogy most szélsőségesen fogalmazzak.
Azt gondolom, hogy ezzel valóban rosszul állunk. Azért állunk rosszul, mert párhuzamosan ezzel az eszközfejlesztéssel nem készült el legalább 2 nagyon fontos dolog. És pedig nem készültek el olyan országos, nagyon bő, nagyon szertágazó digitális tartalom, hogy úgy mondjam, felületek, ahonnan a pedagógusok ezeknek az eszközökre olyan jellegű, hogy úgy mondjam, segéd tananyagot tudnának hozni, ami a diákok számára is érdekes legyen, és amit ők maguk is be tudnak építeni az oktatási folyamatba. Ez az egyik dolog. Tehát, hogy ezek a digitális platformok noha bizonyos szinten létrejöttek, de nem fejlődtek olyan látványosan, mint ahogy egyébként az eszközpark maga. Ez az egyik rész. Másik rész pedig nyilván itt a pedagógusoknak kellett volna egy országos átképzési programot, És nyilvánvalóan a tanfegyelőségeken, a szaktanfegyelőkön keresztül egyfajta ellenőrzési folyamattal ellátott, hogy úgy mondjam, periódust is kialakítani, ahol ellenőrizték volna, hogy nem a raktárban porosodnak ezek az eszközök, hanem valósan beépülnek az órákba, valósan beépülnek az oktatási rendszerbe. És mivel ez a két elem nem történt meg, tehát egyrészt nem készült el egy olyan országos digitális platform, ahol a matematikától a kémiáig, a fizikától az irodalomig ott lennének pár klikre azok az eszközök, vagy azok az elkészített kisfilmek, videók, ábrák, bemutatók, az órát segítő anyagok, egységesen, és ez nem elég, hogy úgy mondjam, bő, másrészt pedig az, hogy itt a pedagógusok nem lettek ezeknek az eszközöknek a használatára folyamatosan kiképezve, és utána ezen használat nem lett ellenőrizve, sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy jelen pillanatban elég sok helyen sajnos ezek az eszközök nincsenek, és akkor nem azt mondom, hogy egyáltalán kihasználva, hanem lehetőségekhez mérten.
Itt említette, hogy nem történt meg az ellenőrzés, de hogyan lehetett volna azt ellenőrizni, hogy valóban használják, kihasználják ezeket az eszközöket? Azt viszonylag könnyű ellenőrizni, hogy ott vannak-e az osztályteremben, és nem egy raktárban porosodnak, de attól, hogy ott vannak, attól még lehet, hogy nem használják őket.
Ez nagyon egyszerű, ugye ezért vannak a szaktanfelügyelők, ezért vannak azok, amikor fokozati vizsgánál, ha úgy tetszik, maguk a szaktanfelügyelők el kell menjenek és óralátogatást kell elvégezzenek. Ezért van az, hogy maga az intézmény vezető, az iskola igazgató, aligazgató a jelenlegi törvények és módszertanok értelmében bármelyik tanárnak az órájára előre bejelentett, hogy bejelentés nélkül be tud ülni, és végül tudja nézni a tanár óráját. Ott vannak azok a, hogy úgy mondjam, rendszerek is, hogy ugye minden egyes pedagógus minden egyes órára el kell készítse a lecketervet, abban pedig nagyon precízen, pontosan be van írva, hogy használt-e ilyen eszközt, és ha igen, akkor milyen célzattal, milyen platformról, stb. Tehát, hogy ennek az ellenőrzési mechanizmusa, hogyha ezt az állam ténylegesen akarja, akkor ez a jelenlegi módszertanok szerint rendelkezésre áll.
Szabó Ödön parlamenti képviselővel beszélgettünk a mai digitális világban, témánk pedig az oktatás digitalizációja. Eddig volt szó a felszerelésekről, képviselő úr, most pedig térjünk át arra, hogy meglátása szerint mivel magyarázható az, hogy az alapvető digitális kompetenciák terén sereghajtók vagyunk az Európai Unióban, alig értük el 2025-ben az uniós átlag felét. Az EU-ban tavaly a 16 és 74 év közötti lakosság 60%-a rendelkezett alapvető digitális készségekkel, ezzel szemben Romániában a lakosság kevesebb, mint 32%-a.
Én azt gondolom, hogyha ezen belül egyébként egy külön elemzést néznénk meg arra vonatkozóan, hogy a városi lakosság és a vidéki lakosság bomlik meg, vagy hogy oszlik meg Románián belül, én azt gondolom, hogy a városi lakosság esetében teljesen más képet mutatnánk. És Romániában egyébként az európai átlag fölött van jelen a vidék. Jelen pillanatban a közigazgatási berendezkedésünknek az úgy néz ki, hogy durván az ország fele városon él, másik fele falun él. És ez egyébként látszik sajnos az oktatási minőségben is, nyilván ön is tudja az adatokat, hogy általában a városi iskolák egy része sokkal jobban teljesít, mint a vidéki iskolák egy része. Ennek vannak sokféle fajta magyarázatai, egyébként az nem azt jelenti, hogy a vidéken nincsenek jó iskolák, nincsenek jó pedagógusok. Tehát, hogy ez még véletlenül se ebben az kontextusban kell nézni, hanem azt kell nézni, hogy nagyon sok esetben marginalizált közösségek sokszor akár kisebb gettó jellegű közösségek, elzárt közösségek azok vidéki környezetben jobban kialakulnak, nem mint hogyha ez egyébként városon nem lenne, de arányaiban azt tudjuk mondani, hogy jobban ki tudnak alakulni, és ez az egyik magyarázat. A másik magyarázat az, hogy a korfája is Romániának egy picit másképp néz ki, azért az aktív lakosságának egy jó része, közel 4 millió ember külföldön él. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy az aktív lakosságból durván egy 20-25% is az országon kívül él, és az nyilván azon dinamikus, akár okos eszközöket is használó, digitális eszközöket is használó és tudatosan használó személyekből is áll, akkor ez az arány, hogyha a teljes populációra néznénk, akkor valószínűleg megint egy picit módosulna. Harmadrészt valóban igaz az, hogy van egyfajta távolságtartás, ezt látjuk például többek között abban is, hogy Romániában az EU átlaghoz képest sokkal magasabb például a készpénzforgalom, nem bízunk annyira például a technológiai dolgokba, bankkártyákba, bankszámlákba, tehát van egyfajta technológiától való távolságtartás. Ez egy harmadik olyan elem, ami bizonyos szempontból ezt az adatot tudja magyarázni, és egy utolsó, Romániában nem történt meg az, ami az Európai Uniós országok egy jelentős részében végigfutott, és pedig, hogy az Európai Uniós források egy részét tudatosan arra költötték el, hogy az idősebb, vagy hogy úgy mondjam, az egy bizonyos korosztály fölötti, nyugaton ezt az 50 év fölöttiek számára, de egyébként ez volt Magyarországon is, tehát közép-európai országokban is volt, hogy az 50 év fölötti emberek számára kifejezetten nemzeti programokat alakítottak ki a digitalizáció megerősítésére. Kurzusokat szerveztek, ösztöndíjrendszer volt, támogatás volt, hogyha ilyen eszközöket vásároltak, stb. Stb. Ami ennek a közösségnek, hogy úgy mondjam, az idősebb vagy a középkorosztálynak a digitalizációs térbe való bevonására egy országos programként segítette őket.
Tehát, hogyha jól veszem ki a szavaiból, akkor ön is alátámasztja azt a szakemberi feltételezést, hogy bizonyos alapvető digitális kompetenciák inkább az idősebb korosztálynál hiányoznak, egyértelmű, mint sem a fiataloknál.
Egyértelmű, egyértelmű. Ezt az összes szociológiai adataink mutatják, amit Romániában elvégeztek, és a kutatások ezt igazolják.
Látszik arra esély Európai Uniós szinten, ugye ez a célkitűzés, hogy 2030-ra a lakosság 80%-a rendelkezzen ilyen kompetenciákkal, illetve hol állhat 2030-ra a következő évtized elejére Románia?
Ezek az adatok javulni fognak önmagukból is, és nyilván segítene rajta az, hogyha egy ilyen jellegű program, hogy úgy mondjam, az időskori digitalizációt segítő program elindulna, hisz azért annál több kellene legyen, mint tudás, hogy egy okos telefonon valaki pörgeti a Facebookot, vagy bármilyen más, hogy úgy mondjam, szociális platformot, tehát egy ilyen közösségi a média platformot. Ennél azért sokkal több tudás kellene, hogy legyen, ahhoz, hogy valósan azt tudjuk mondani, hogy fogyasztói vagyunk a digitális térnek, hanem valóban használói és tudatos használói.
Lehet számítani ilyen jellegű programokra most akár a fiataloknak, akár az idősebbeknek, hogy felzárkóztassák őket, hogy átadják ezeket az alapvető digitális kompetenciákat Románia szinten?
Ezt most nem tudom önnek megmondani, mert hogy most zajlik egyébként az Európai Uniós következő ciklusnak a költségvetési vitája. Ez még nem zárult le, nem látjuk pontosan, hogy milyen jellegű területekre kap forrást Románia, és nyilván, hogy milyen mozgástere lesz ezen kereteken belül. A jelenlegi környezetben elsősorban a munkaerő képzéshez, átképzéshez vannak különböző programok, és főleg elsősorban azoknak, akik valamilyen formában akár fiatalként kimaradnak a munkaerő piacról, hogy ők rendelkezzenek olyan jellegű tudással, ami, hogy úgy mondjam, nem abba a korcsoportba, vagy abba a társadalmi rétegbe fogja őket vinni, hogy munkanélküliként kelljen éljenek.
Ugye a fiatalok esetében ott van az iskola, mennyire tudja a tanintézmények megtanítani a fiatalokat arra, hogy hogyan kell használni a digitális eszközöket, mennyire vértezi fel őket a már sokat emlegetett alapvető digitális készségekkel, és kérdezem ezt azért is, mert egy-két évvel ezelőtt még lehetett arról hallani, hogy a tantervben vannak olyan programok, amelyek már nem léteznek, tehát lényegében a diákok megtanulhatják a használatukat, csak éppen gyakorlati haszna nincs.
Nyilván sokféle fajta programváltozás van, a technológia sokkal gyorsan fejlődik nagyon sokszor, mint ahogy az esetleg beépül az oktatási rendszerbe, keretbe, de az nem baj egyébként, hogy a diákok értsék is azt, hogy mitől működik egy platform, tehát hogyha a programozáshoz az, aki, mert nyilván nem a humán oldalra, filológiára beiratkozó középiskolás diákokat tanítják meg programozási nyelvekre, hanem az informatikára, matek infóra iratkozókat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy nem baj, hogyha értik is az alapokat, és nem csak használói, hogy úgy mondjam, a programozásnak, még akkor is, hogyha az informatikusok jelen pillanatban az első áldozatai a mesterséges intelligencia fejlődésének, mert az ő szakmájuk szűnik meg, úgy néz ki elsőként ebben a történetben. De visszatérve az alapkérdésére, hogy egyébként mennyire tudnak a fiatalok egyébként általános digitális tudásra szert tenni az iskolában, hát ők ugye az érettséginél egy ilyen jellegű kompetenciáról a legtöbb esetben ugye be kell bizonyítsák, hogy rendelkeznek ilyen jellegű kompetenciákkal. Ezt ki tudják váltani azzal, hogyha ECDL vizsgát hamarabb a középiskolai folyamatok alatt például elvégeznek, vagy nyilván a végén egy az érettségi keretében letett vizsgával is. Tehát, hogy azért én azt gondolom, hogy nem mindenkinek, de a legtöbb esetben egy ilyen jellegű történettel el lehet jutni odáig, hogy a kompetenciák rendelkezésre állnak, már amennyire ténylegesen mindenki komolyan veszi ezt. De azért például az ECDL vizsgánál ott azért kell tudni bánni legalább 2-3 dologgal, fel kell tudni mutatni egyfajta tudást ahhoz, hogy ezt az oklevelet vagy ezt a minősítést megkapja az ember.
Elméletben beszélgetve, képviselő úr, hogyan lehetne az idősebb korosztályt tanítani a digitális kompetenciák terén, hogyan lehetne az ő körükben fejlődést, látványos akár fejlődést elérni?
Hát erre most nem tudom, mit mondjak. Nyilván, hogy a hasznosság elve a legfontosabb az idősebb generációnál. Ha úgy érzik, hogy ez hasznos számukra, akkor valamilyen formában elindulnak, és különböző klubokban, különböző formákban. Nekünk magunknak, például a Bihar megyei RMDS-nek több éven keresztül futott egy olyan programunk, amivel az idősebb generációnak maga az RMDS szervezet és a nőszervezetel közösen indítottunk, és a nyugdíjas szervezetekkel közösen olyan kurzusokat saját költségvetésből is, vagy társfinanszírozással, amivel az idősebb generációt próbáltuk, hogy úgy mondjam, egy magasabb szintre emelni a digitalizációs eszközök használatában. Tehát, hogy ilyen jellegű kezdeményezésekkel nyilván kisebb közösségekbe, programokba belépni talán lehetne, de erre nyilván forrás kell biztosítani, és ezeket a közösségeket is be kell vonni egy ilyen programba, mert egymás kedvéért talán sokszor jobban megmozdulnak, mint egyébként egyénileg, aki nem is tudja, hogy kell egy ilyen helyre eljutni. Egymástól információt szereznek, egymástól is tanulnak nyilván, egymást bíztatják is. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az ilyen kisebb közösségek bevonása az biztos, hogy segítene.
Szabó Ödön parlamenti képviselővel beszélgetünk a mai digitális világban. Szó volt itt oktatásról, iskolai digitális felszerelésekről, alapvető digitális kompetenciákról. Térjünk át a mesterséges intelligenciára, ugyanis ezen a téren is sereghajtó Románia. A fiatalok 44,1%-a használ csak generatív AI-t, miközben vannak olyan országok, ahol ez az arány 80% körüli. Egyes állítások szerint közösségi okai vannak annak, hogy Romániában nem használják a mesterséges intelligenciát, továbbá sokan nem is bíznak a technológiában. Mit eredményezhet az a fiatalok munkaerőpiaci versenyképességét tekintve, hogy egy részük lényegében elzárkózik a technológia használatától? Az tény, hogy nem minden esetben megbízható az AI, de ez nem a teljes elzárkózást kellene eredményezze, gondolom én.
Így van, azt gondolom, hogy itt az egyensúlyokon van a hangsúly, És egyelőre még nem igazából látjuk ezeknek az egyensúlyoknak a tökéletes megjelenítését. Csak hogy egy példát mondjunk, beszéltünk ugye az oktatási keretekben a digitális tartalmak használatára, eszközök használatára. Mondjuk azt, hogy például 10 évvel ezelőtt a világon mindenütt elkezdték használni az okos telefonokat az oktatási rendszerben, ezekre küldtek különböző feladatokat, az órán is használták, a nyugati országok legtöbbje úgy gondolt, hogy ez lesz a fejlődésnek a jó iránya. Most meg sorra azt látjuk Franciaországtól Ausztráliáig, Olaszországig, Magyarországig, mindenütt, hogy szó szerint törvényi tiltásokkal az országok kitiltják például az okostelefonokat az oktatási terekből és az iskolából. Mert nem azt az eredményt hozta meg, amit 10 évvel ezelőtt egyébként nagyon sok szakember, vagy nagyon sokan sugaltak, hogy ez a rendszer mit fog eredményezni. És azt eredményezte, hogy a diákoknak a koncentrációs készsége csökkent, a megoldási készségei csökkentek, a memóriájuk nem fejlődött olyan szinten. Tehát vannak egy csomó szociológiai mérések most már, hogy hogy alakított át például ez a tér a fiataloknak a figyelmét. És azt is látjuk, hogy bármennyire furcsa, a szociológia felmérések azt is mutatják, hogy a következő generáció az nem biztos, hogy tudja azt a több ezer éves, hogy úgy mondjam, hagyományt tovább vinni, hogy ő már intellektuálisan fejlettebb lesz, mint a szülői generációja. Ez az ön, az én generációmnál igaz volt, és ez igaz volt a 2000-es évekig, úgy néz ki, hogy az a generáció, amelyik 2000 éves elejéig született, az mindegyik intellektuálisan az előző generáció fölé tudta tornászni magát tudásban, és ezt az összes szociológiai felmérés az elmúlt időszakban az bizonyítja, hogy ez talán megrekedt, és erre nem tudnak más magyarázatot adni, mint az, hogy a technológia, a könnyedség, az, hogy most idézőjelben az agytréning a tanulásának a hagyományos eszközeivel egy picit kikerül, az azt jelenti, hogy ki kell mondani bármennyire fájó, egy picit butul az új generáció, butul az emberiség. Na most a mesterséges intelligenciának a megteremtői is azt mondták, hogy azért ezzel az eszközzel talán lassítani kellene az elkövetkezendő időszakban, használni kellene, de nem kellene oly szinten ezt a világra rászabadítani, mint ahogy egyébként a technológiai ipari cégek a profit miatt úgy néz ki, hogy mindenképp szeretnék, mert még nem biztos, hogy az emberiség fel van készülve arra, hogy ha úgy mondjuk ezt egy picit kordában tartsa. Ugye erről még skifi dolgok is voltak, annak idején a robotikának a 3, majd aztán később 4 törvényét írta meg Asimov, hogy a technológia az embert szolgálja a legvégén, vagy magát fogja szolgálni, és ezt hogy lehet elérni, hogy mégis a technológia a legvégén mégis azért az emberiségért legyen, és ne az emberiség legyen a technológiáért. Tehát itt vannak olyan erkölcsi, etikai kérdések is a mesterséges intelligenciával kapcsolatosan, amiről én azt gondolom, még érdemes lenne egy picit vitatkozni, mielőtt azt gondolnánk, hogy csak úgy rendezetlenül ezt a történetet bármilyen szinten, bárhol el kellene indítani, és mondom, ismétlem, ezt nem feltétlenül én, hogy úgy mondjam, oktatási szakpolitikusként, hanem azok, akik megteremtették a mesterséges intelligenciát, hogy tetszik az atyai ennek, kezdenek most egy picit a saját találmányuktól megijedni. És visszatérve az alapkérdésre, én azt gondolom, hogy pontosan ezért nyilván át kell venni, mert minden egyes technológiai változás, nekem az a történész az alapszakmám, azt tudom mondani önnek, hogy minden egyes ilyen változás egyébként nagyon sok társadalmi feszültséggel jár. Tehát annak idején az ipari forradalom, amikor megjelentek az első, hogy úgy mondjam, mechanikus szövőszékek, tehát amelyik kiváltották az emberi munkát, akkor ott egy nagyon komoly társadalmi réteg került az utca szélére, vagy a munkaerőpiacon kívülre. A későbbiekben a következő technológiai változások az iparosításnak az ütemtervével, a szállítási eszközök megjelenésével oly mértékben alakított át a társadalmat, hogy ott társadalmi feszültségek jöttek létre. És én azt gondolom, hogy sajnos az emberi tapasztalatunk, hisz a történelem semmi más, mint egyfajta emberi tapasztalat, azt mutatja, hogy ezeket a társadalmi feszültségeket most se tudjuk, hogy úgy mondjam, elkerülni, mert hogy a technológia embert vált ki. Embereket nem fognak alkalmazni, mert a cégek profitra mennek, és hogyha egy olyan technológiát lehet használni, amelyik nem kér enni, nem kér fizetést, mert nem kell eltartson családot, ő neki magának nincsenek költségei, és a cégnek a profitja nő, akkor gondolkodás nélkül a kapitalista társadalomban ezt le fogják váltani az embert. Ez nem egy ilyen jellegű történet, ami ne alakult volna át az elmúlt, hogy úgy mondjam, 300 évben, amióta az ipari forradalomról abban a formájában és különböző formájában beszéltünk. Tehát, hogy visszatérve a mesterséges intelligenciára, nyilván ezt kell kezelni, jelen van, fogják használni, Romániában is használják, nyilván nem olyan mértékben, mint egész Európában, de ennek az átalakulásnak még nagyon az elején vagyunk, és a társadalmi hatásait egyelőre még be se tudjuk mérni, hogy ez milyen feszültségekkel fog járni az elkövetkezendő időszakban.
Mint oktatási szakpolitikus, hogyan látja a szakemberek meglátását, amelyek ugye arról szólnak, hogy aki nem fogja tudni használni a mesterséges intelligenciát, annak a munkahelyét fogja elvenni, vagy annak a munkahelyét fogja hamarabb elvenni a mesterséges intelligencia. Ugye látjuk, hogy most is egy ipari forradalomban, a negyedik ipari forradalomban vagyunk, és valóban, ahogy ön is említette, rengeteg feszültséget okoz az, hogy a digitalizáció, a különböző okos eszközök kiváltják bizonyos munkakörökből az embereket.
Igaz, tehát én azt gondolom, hogy nyilván minden olyan személy, aki a technológiai fejlődésből lemarad, az szó szerint kimarad. Első körben a mesterséges intelligencia azokat fogja kiváltani, akik, hogy úgy mondjam, most nem megbántva, tehát de ugye ezt látjuk, repetitív munkát végeznek, amelyek, tehát olyan embereket, akik nem a legkiválóbbakat fogja kiváltani, hanem azokat is, akik értenek is dolgokhoz, meg nem is, vagy egyszerűen mondom, repetitív munkát végeznek. Hogyha visszanéz a technológiai folyamatokra, akkor akár csak 20 évvel ezelőtt a különböző mobiltelefonos központok folyamatosan létrejöttek, és ott emberek ültek bent egy cégnél, vagy egy székbe, és fogadták és irányították azoknak, akiknek mobiltelefonjuk volt, ha elromlott valami. Most, ha valami hasonló történik, akkor az ember felhív egy központot, és egy robot irányítja, nyom meg ezt a gombot, azt a gombot, és egyfajta irányítási rendszerben próbálja megoldani, és csak legvégső esetben irányít egy emberhez, hogyha már minden, hogy úgy mondjam, válasz, amit a gép tudott adni, az megbukott, és kell egy húsvér ember a végén. De ez is azt jelentett, hogy egy csomó embernek megszűnt a munkája. És én azt gondolom, hogy arra kell felkészülni, és ez egyik része, hogy nyilván használni kell, és aki használni fogja, az valamilyen szinten védett lesz. De ennek a kérdésnek van egy másik vetülete is, és én erre próbáltam rá, vagy hogy úgy mondjam, rávilágítani. Itt van egy olyan kérdés, ami ennek az etikai kérdését is felvetíti. Mi létrehozunk jelen pillanatban egy olyan eszközt, amely már itt van, de még nincs, úgy néz ki, hogy teljesen kész. Tehát még nem tartunk ott, hogy úgy mondjam, ez a szuperintelligencia jelen pillanatban mindent is át tudna venni, de ez a szuperintelligencia, ha nem tudjuk beépíteni, nem tudunk beleépíteni egy etikai korlátokat, akkor ez miért tanulnám el az emberektől csak a jót? Tehát, hogy azt nem értem, hogy miért gondoljuk azt, hogy ha rászabadítunk minden egyes adatbázisra egy mesterséges intelligenciát, és ő abból tanul. És azt látják, ugye itt tudja ön is, hogy különböző védett környezetben tesztelik ezeket a mesterséges intelligenciákat, és ami legjobban kiváltotta a problémát az egyik ilyen tesztelésben, hogy a mesterséges intelligencia elkezdte megzsarolni azokat, akik létrehozták az egyik igazgatót azáltal, mert tudta, hogy le fogják kapcsolni, a próba után. Tehát, hogy itt vannak olyan etikai kérdések, amiről mi divatosan nem akarunk, vagy nem kevesebbet beszélünk, hogy ennek vannak még egyenlőre olyan problémái, amit nem látunk. Mert hogyha szuper intelligens lesz, akkor az annyi rossz dolgot is elkövetett az emberiség a történelem során. Annyi, hogy úgy mondjam, rossz figurát is kreált, ami ott van az adatbázisokban, a könyvtárokban. Nem csak a Biblia van fent az etikai kódexével, hanem ott van a sok negatív történet is. Miért ne tanulná el a rosszat az emberrel szemben? Hogyha nem korlátozzuk le, mondom, ugye Asimovnak erre volt annak idején, hogy 3, aztán majd 4-re bővített a törvényt. Most nem akarok ezekbe belemenni, csak azt gondolom, és arra bíztatok mindenkit, hogy mielőtt ezt nyilván használni kell, ad egy helyzet előtt. Nyilván jelen pillanatban sok tévedéssel rendelkezik, ezért újra kell ellenőrizni dolgokat, meg kell tanulni ellenőrizni, ellenőriztetni, kérni a forrásokat tőle. Én magam is használok mesterséges intelligenciát, de visszakérdezek a forrásokra, leellenőrzöm, hogy abban a tanulmányban, amit ő nekem elém tolt, abban tényleg az van-e, abban a kontextusban használta-e, mint ahogy én szeretném a későbbiekben tovább használni, stb. Tehát, hogy ezeket én azt gondolom, hogy lehet tenni, de még nem tartunk ott, hogy itten mindent leszabályoztunk volna. Ugye az első egyik, bizonyára ön is olvasta és látta azt a hírt, hogy Amerikában elindult az első mesterséges intelligenciával kapcsolatos per. És pedig azért, mert az egyik ilyen mesterséges intelligenciás platform a kvázi egyfajta személyi tanácsadóként, pszichológusként adott tanácsokat az egyik személynek, és belehajszolt a beszélgetés folyamán az öngyilkosságba. És elindult egy per, kifelel ilyenkor, amikor ez, hogy úgy mondjam, nem lebeszél dolgokra, hanem rábeszél dolgokra, akár az embert rábeszél az öngyilkosságra. Tehát nekem itt vannak etikai, tudom, hogy nem mindenki szereti, aki a technológiának a szerelmes az etikai kérdéseket. Én azt gondolom, hogy attól vagyunk emberek, hogy vannak etikai kérdéseink, és van a legvégén pedig van egyfajta felelősség, és itt nem látom, hogy például itt kit fognak elítélni. Hát ki az, aki felel azért, mert valakit egy gép belehajszolt az öngyilkosságba.
Még hozzá egy kiskorút, ugye ez is hozzátartozik itt az említett perhez. Nagyon hosszan lehetne itt még beszélni az etikai részről, kezdve attól, hogy vírusokat is lehet fejleszteni a mesterséges intelligenciával, ellenszereket is. Vannak olyan chatbotok, amelyek náci propagandát folytatnak, de akár azt is meg lehet említeni, hogy 2025-ben szakemberek beszéltek itt ebben a műsorban is arról, hogy az orosz-ukrán háborúban a mesterséges intelligencia embert ölt, tehát hogy egy nagyon vastag etikai része van ennek a történetnek.
Így van, és én azt remélem, és azt szeretném nagyon őszintén, hogyha ezekről születnének döntések, mert és nekem ez a félelmem. A fejlesztők ebben a profitot látják, és van egyfajta felelősség az emberiségnek, hogy a profiton túl magát, az emberiséget is megvédjék. Tehát, hogy itt nagyon erőteljesen kellene látni, mert igen, a mesterséges intelligencia is sorkérdésben gyorsabban, jobban, precízebben ad válaszokat, helyettesíthet embereket. Azonban van egy olyan etikai kérdés sor, amire ma nem látjuk a válaszokat.
Képviselő úr, térjünk vissza az oktatásra, és nagyon röviden még menjünk bele a telefonhasználat kérdésébe. Ugye a beszélgetés során elhangzott, hogy vannak olyan országok, amelyek egykoron népszerűsítették, jó iránynak tartották az okostelefonok iskolai használatát. Most viszont számos ország ezt tiltja, megpróbálja minél inkább kivezetni a telefont az iskolából. Csak hogy bennem felmerül az a kérdés, hogy nem lenne célszerűbb megtanítani a fiatalokat, beépíteni akár a tantervbe az okostelefon megfelelő használatának oktatását, hogy tényleg ne az legyen, hogy a diák kezében ott van az okostelefon, de csak a Facebookot, a közösségi médiát tudja görgetni rajta.
jogos, ez valós felvetés. Én azt gondolom, hogy nyilván a tudatos használat nem csak ebben a kérdésben, hanem általában a digitális eszközök használatáron a tudatos használat az egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne. Azonban egy másik tanulmány, amit olvastam, azt talán a Harvard Egyetem végezte el a szociológiai tanszékot, ami egyszerű dolgot mutatott meg, és pedig azt, hogy három külön csoportra bontottak ugyanolyan képességű diákokat, és elvégeztek egyfajta, hogy úgy mondjam, elemzést azzal, hogy meddig maradt meg a diákokban a tudás. Három csoportnak az egyik könyvtárt használhatott csak, tehát hogy úgy mondjam klasszikus eszközöket, a másik az már használhatott keresőprogramokat, különböző keresőprogramokat, és a harmadik az használhatta a mesterséges intelligenciát is, és a legújabb technológiákat, mindegyikét. Az eredmény az az volt, hogy a leggyorsabban pár órán belül ez utóbbiak oldották meg a feladatot, azonban egy napon belül elfelejtették az egészet. Tehát már másnap nem voltak képesek a feladatot eszköz nélkül megoldani. A második csoport az két napon belül oldott meg minden egyes feladatot, amit megkaptak. Ők egy hétig emlékeztek a megoldásra. És azok, akik a hagyományos eszközöket használták, azoknak kell több mint egy hét, 10 nap fölött volt a megoldás, mire ők eljutottak a megoldásra, és még fél év múlva is meg tudták oldani a feladatokat. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ugye ezek azok a dolgok, amikre arra is kellene figyelni, hogy miközben a technológia sokkal gyorsabb, és nyilvánvalóan sokkal több mindent segít, a hagyományos eszközök azonban mélyebb tudást tartanak meg a jelenlegi, hogy úgy mondjam, embereknél. Nem tudjuk, hogy hogy fog kinézni az ember 100 év múlva, de manapság azt látjuk, hogy a hagyományos eszközökkel való tanulás, vagy annak is a használata hosszú távon rögzít bizonyos megoldásokat, hosszú távon emlékszünk rájuk. Na most, hogyha arról beszélünk, hogy ez egy kiegészítő feladat legyen, tehát hogy kiegészítő eszközként legyen jelen akármilyen okos eszköz az órán, én azt gondolom, hogy az rendben van. De hogyha ezt mint főeszközként akarjuk használni, azt én nagyon őszintén nem tudnám támogatni. Kiegészítő eszközként igen, arra megtanítani, hogy mire hasznos, és nyilván vannak olyan dolgok, amikor nem nincs 10 napunk, hogy bizonyos feladatokat megoldjunk. De egyébként pillanatok alatt kellene döntéshez, információ, bármi más. Igen, és azt ugye tudatosan használjuk, szerintem ez nagyon fontos, ez alapkérdés kellene legyen, de hogy csak ez az eszköz legyen, azt gondolom, hogy ez egy tévedés. És ezért tértek vissza egyébként, nyugaton is ezekre az eszközökre. Azon túl, hogy az ilyen jellegű okos eszközök úgy néz ki, hogy másfajta a diákok szocializációs készségét is lecsökkentette. Tehát azt gondolnánk, hogy attól, mert nekünk van a különböző platformokon 5000, 6000, 10000 barátunk, és kapunk, mit tudom én, napi X visszajelzést like formájában vagy kommentben, hogy azok valós kapcsolatok. Ennek ellenére ez egy virtuális térben zajló, hogy úgy mondjam, kapcsolat, és az emberek elmagányosodtak. Tehát az összes szociológiai felmérés azt mutatja, hogy a társas készségeink csökkentek ezeknek az eszközöknek a használatával, és nem erősödtek. Ráadásul az empátia, az összes szociológiai felmérés azt mutatja, hogy azok a diákok, akik nagyobb, hogy úgy mondjam, digitális eszköz használattal rendelkeznek, empátia készségben nagyon-nagyon visszaestek. Nézze meg a romániai diákoknak a példáját, ugye Bánságban, ahol kegyetlenül megölték az egyik társukat. Tehát, hogy vannak dolgok, amik, vagy a különböző platformokon előforduló provokációkat, amikor valaminek meg kell felelni, stb. És ezek is vezettek nagyon komoly balesetekhez, akár halálos dolgokhoz is. Tehát, hogy itt azért azt gondolom, hogy ezeknek az eszközöknek a használata, a tudatos használata célirányosan bizonyos feladatokra rendben van, de egyébként nem lenne szabad ezt túlhasználni, mert azt látjuk, és mondom, ez erősödött meg az összes szociológiai felmérésben, a társas kapcsolatok, készségek visszafejlődnek, és a diákoknak a legfontosabb, hogy egyébként 16-17 éves korig kialakuljanak ezek a készségei. Ha nem alakulnak ki, akkor a későbbiekben ez nem bepótolható. Tehát, hogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ezeknek az eszközöknek a túlerőltetése hosszú távon egy sokkal, nem mint hogy ez a társadalom nagyon szolidáris lenne egyik a másikával, de egy sokkal önzőbb társadalmat fog létrehozni, ami nagyon komoly veszélyt jelent, én azt gondolom, emberiségre.
Zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy akkor hogyan látja a digitalizáció jövőjét, alapvető digitális készségeket, a mesterséges intelligencia használatot Romániában.
Azt gondolom, hogy ez mindenektől függetlenül fejlődni fog, és az jó is, hogy fejlődik. Itt az egyensúlyokon kell, hogy úgy mondjam, az egyensúlyokra kell figyelni. A munkaerőpiacra megállíthatatlanul továbbra is befolyással lesz a digitális tér. Az államigazgatásnak is egy nagy segítsége tud lenni egyébként a digitális tér. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy vannak olyan dolgok, amiket nagyon könnyűvé tud tenni kapcsolati rendszerben ember és állam, vagy állampolgár és állam közötti kapcsolatokban lerövidíthet folyamatokat, stb., hogyha azok jól elő vannak készítve és működnek. Tehát, hogy azt gondolom, hogy vannak nagyon jó elemek. Itt két-három dolgot, és ez nem nyilván a romániai rendszerre, ez emberiségként kell végig gondoljunk ennek az etikai vonzatát és a társadalmi hatásait, hogyha szeretnénk, hogy a mai formában lévő emberiség még valamilyen formában tovább éljen.
Legyen akkor ez a zárszó, Szabó Ödön parlamenti képviselő, oktatási szakpolitikus. Köszönöm, hogy itt volt a digitális világban, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.